Az Eifert Műhelyház opera produkciói közül kiemelkedik a Poppeia megkoronázása, Monteverdi csodálatos műve, amelynek fő és címszerepét Keszei Borbála énekli. Debrecenben indult a pálya, majd 4 évet töltött a Szegedi Nemzeti Színházban. Az Operaházban 2003-ban Gildaként debütált. Majd 5 évig a bécsi Staatsoper tagja. Az idei opera napján az Operaház magánénekesei közül művész és emberi magatartása alapján Székely Mihály emlékplakettel jutalmazták. Keszei Borival beszélgetek.
Poppeia, annyi korból énekelt, annyi zeneszerzőtől énekelt, Monteverdi.
Megmondom őszintén, hogy egy kihívás volt, mert valóban, ahogy ön is mondta, az elmúlt 25 évem nem a barokk körül forgott, nem mondom, hogy nem volt egy-egy kirándulás, Pergolesi, Bach, egy kicsi, de azért a törzs zenét, amit csináltam, azt inkább Mozart, Verdi, tehát ezt abszolút már a romantikusok vagy a klasszikusok tették ki. Úgyhogy bizonyos értelemben kihívás volt, és azért azt tudomásul kell venni, hogy ez egy egész másik szerkezetű zene, tehát itt a legritkább esetben vannak zárt számok, da capo áriák, nincsenek, sokkal inkább összefügg cselekmény és érzelmi állapot kifejtése a darabon belül. Nem is mindig válik el, hogy ez most tulajdonképpen egy énekbeszéd, egy ária, egy 4 soros áriózó, aztán megy tovább a cselekmény. Nagyon érdekes volt, és bizonyos értelemben megküzdöttem vele, nem is annyira hangtechnikailag, mint inkább például memorizálni. Sokkal nehezebb volt memorizálni ezt a fajta zenét, viszont olyan kincseket rejteget egy ilyen viszonylag késői találkozása a barokkal, ami miatt azt mondom, hogy ez az elmúlt évek egyik legjobb munkája és feladata volt számomra.
Ez egy új szerep, és a rendezés miatt mozgásában is egészen más. Hogyan lehet hasonfekve énekelni?
Hát az van, hogy ma már merész mozgás nélkül, vagy a szerepnek, a szituációknak, a karakter kifejezésének mozdulatsorai nélkül nem igazán létezik operajátszás sem. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy itt már ilyen értelemben mi próbálunk a prózai színjátszás felé menni, amennyiben, gyorsan hozzáteszem, ez nem megy a zenerovására. Tehát tény, hogy kell hozzá rutin, kell hozzá egy elég biztos énektechnikai alap, és kell hozzá egy viszonylag hosszú próbaidőszakot, kipróbálom, hasra fordulok, megvan a hang, megvan. Ha még jobban hasra fordulok, és magam alá húzom a lábam, nem, akkor már nincs. Akkor azt a mozdulatot kihagyom. De mondjuk van egy szerelmi jelenetünk a Szapanos Tiborral, aki a Nérót alakítja, ott azért legalább 2 hétig csak azt az egy jelenetet próbáltuk napi 3-4 órában, hogy kitapasztaltuk egymást a mozdulatokat, hogy nem nyomom szét a gigáját, hogy nem nyomja szét a rekeszemet. Tehát vannak praktikai hátulütők vagy nehézségek, viszont mint általában a színpadra, az opera színpadra is igaz, hogy egy okkal történő mozdulatsor megsegíti a zenét is és az énektechnikát. Tehát én is érzem, hogy ez most egy szabad, sok szempontból kilépek az operaénekesi klisékből a szerepem kapcsán, a mozdulatok során, a játékom során, de abban reménykedem és azzal áltatom magam, hogy ez hozzátett zeneileg is a Poppeia megformálásához.
Annyiféle első asszonyt alakított már ez a Poppeia. Milyen asszony?
Pont a premier kapcsán gondolkodtam el azon, hogy főleg az én hangfajomban és az én alkatommal. Azért mi az, ami először az első 10-15 évben várja egy énekest a naívák? Az egy csodálatos dolog, mert amikor az ember maga is még naíva, 22-23 éves voltam, amikor elkezdtem a pályát, én magam sem tudtam még annyit az életről, hogy tovább szárnyaljon a képzeletem annál, hogy Gilda, vagy mondjuk egy Susanna, aki értem, hogy egy kicsit tűzről pattan, meg jár az esze, de mégis csak egy tiszta lélek, és nagyon nagy ajándék a pályától, vagy az élettől, vagy a sorstól, hogyha az énekesnő számára alkalom nyílik arra, hogy összetettebb és ilyentén nem is teljesen pozitív szerepüket tud megformálni. Ugyanis naivát játszani szépen fiatalon csodálatos dolog. Megjegyzem, nagyon nehéz háromdimenziósá tenni, mert azon kívül, hogy szép és fiatal és szerelmes, és aztán meghal, mondjuk olyan nagyon sokat nem tud, de aztán, amikor az első összetettebb szerepem az a Traviata volt, a Szegeden énekeltem, akkor éreztem meg talán először, hogy milyen izgalmakat rejteget egy olyan személyiség, aki nem minden áron és minden értelmében pozitív, és a Poppeia az a kicsúcsosodása egy színész kihívásnak. Mert amellett, hogy nyilván szépen el kell énekelni, még mindig bizonyos értelemben szépnek, vagy legalábbis nagyon izgalmasnak kell lenni, ez nem megkerülhető, mert hát hiszen nem hiszük el Néró szerelmét Poppeia iránt, hogyha...
El kell hitetni azt a fantasztikus kisugárzást.
Viszont nagyon-nagyon összetett a motivációja Popeának. Nem hiszek benne, és nem is hiszem el azt a szintén kétdimenziós megközelítést, hogy Popea a gonosz, és akkor ő ármánykodik. Nem, nem, ennél sokkal összetettebb egy emberi lélek, és a leggonoszabb motiváció mögött is meg lehet találni ezt az emberi, esendő, megérthető tartalmat, és ettől lesz igazi egy figura, és én ezen küzdöttem itt az elmúlt időben, hogy Popeába is megtaláljam azt, ami igaz, ami a mai napig előjöhet megfigyelhető embertársainkon is, akik így élik az életüket.
Szerepeket említsünk. Mi volt az, ami adott a több, igen, itt több helyszínű élethez?
Hát mindenek előtt az a zeneszörző, aki az én torkomhoz, és ilyen értelemben mondjuk a lelkemhez legelső körben állt közel, az Mozart volt. A mai napig bizonyos értelemben Mozart hang vagy Mozart énekesnek tartom magam, jól lecsok minden mást is csináltam. Tényleg olyan érdekes ez, hogy az ember, hogyha ennyire sok éven keresztül foglalkozik egy zeneszerzőnek a zenéjével, akkor már egy ilyen testvéri vagy lelki rokonságot vél fölfedezni. Tehát nekem két ilyen művész van az életemben, akivel tényleg azt érzem, hogy van valami közös, az Mozart, ez persze nagyképűen hangzik, tehát senki ne értse félre, én közel sem rakom magamat oda, inkább csak azt mondom, hogy hálás vagyok, hogy ő ilyen közel kerülhettem hozzá pillanatokban, és József Attila. József Attila az egy másik beszélgetés témája, úgyhogy Mozart, és mondjuk ott, amit a legtöbbet játszottam, az a Susanna volt a Figaro-ba, az egy, én magam is az életben is egy szubrett alkat vagyok, minden lépben öt kanál vagyok, én vagyok a családom motorja, tehát ilyen értelemben sok hasonlóság van, de közben hűséges is vagyok, tehát nagyon sok módon tudom magamat. Tehát a Susanna mondjuk az a szerep, akit nagyon sokat is játszottam, és nagyon közel is, és akkor hát ezek a naívák, a Júlia, amit csináltam, akkor a Rigoletto Gilda, azt sokat csináltam, azt most még 3 évvel ezelőtt a Szegedi Szabadtérén is csináltam, és akkor ez egy szép búcsú volt ettől a szerepkörtől, mert bár még kritikákban is, hála Istennek nem kaptam meg, hogy öreg vagyok hozzá, inkább lélekben éreztem azt, hogy nekem nagyon nehéz már visszagyűrni magamat ebbe a naív kislányba. Szóval azért én közben egy 40-es, talán az idők is megváltoztak egyébként, és hangilag még jól bírtam, de lélekben akkor én azt elhatároztam, hogy én nem tudok már Gildát. De ez egy nagyon szép búcsú volt 45 évesen attól a szereptől, de túlnőttem, már 3 gyerekem van, már nagyon sokat tapasztaltam az életből, szóval, de azt szépen leraktam. És akkor Melinda, Bánkbán Melinda, az viszont azt gondolom, hogy egy későbbi életkorban is énekelhető, mert az egy fiatal anyuka. Vagy a Szerelmi Vájtal Adina, amit kiemelnék, amit nagyon-nagyon szerettem, sokat énekeltem. Szóval inkább ezek, Donizetti, Mozart, Verdi bizonyos szerepei, és akkor mondjuk például a Puccinihez kirándulgattam Laurettát, csináltam, még nagyon rég a Kovalik rendezésében, szintén Szegeden meg Pesten, de mondjuk nem vagyok egy Puccini hang. Azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen nem nagyon tudnék most én olyan szerepet mondani a repertoárból a hangfajom számára, amit nem énekeltem el. Nincs olyan.
Mikor fogalmazódik meg egy énekesbe, hogy én nem vagyok egy Puccini hang?
Az van, hogy amikor az ember elkezdi a pályát, akkor ha okos, és mondjuk jó tanára van, akkor az elmondja, hogy ő milyen hangfaj, és annak megfelelő szerepek felé terelgeti. Tehát az nyilvánvaló, szerencsém is volt, de aztán a legkésőbbi kijózanító pillanat az, amikor esetleg elvállal egy olyat, ami nem neki való, és föláll a színpadra, és felzúg alatta a hatalmas Puccini vagy Wagner hangszerelés, és lesöpri a színpadra, és érzi, hogy nem fog menni. Tehát azt egy énekes meg is érzi, hogyha valami túlnő rajta. Mert ugye mi természetes akusztikával dolgozunk, tehát egész egyszerűen kiderül az a pálya során, hogy mi az, ami megy, és mi az, ami nem.
De szeretni, mit szeretett? Tehát amikor elkezdte, akkor mit szeretett volna?
A legelső párom, az emlékszem, a Kathleen Battle és a Pavarottival volt a Szerelmi Bájtal, és tulajdonképpen azon a felvételen, ez a Metropolitan élő felvétele volt, azon jöttem rá, de hát akkor mondjuk voltam 20 éves, hogy én ezt el tudom énekelni. Tehát, hogy egyszerűen alkalmas rá a torkam, ment a hangon, futottak a koloratúrák, megvoltak a magasságok, nyilván nem úgy, mert még egy testetlen kis hang volt, de megéreztem benne a képességemet, hogy ez megy. És a másik, ami nem teljesen opera, de az, na az, talán egy szerepálmom volt életemben, vagy kettő, az a Bernsteinnek a West Side Story-ja, amit iszonyatosan meg akartam csinálni, és meg is csináltam, mert a Szegedi Szabadtérén 20 ezer ember előtt volt alkalmam 26-7 évesen eljátszani, az egy beteljesült álom. Meg talán a Traviata. A Traviata, ami nekem egy határszerep, nem is biztos, hogy nagyházban nekem feltétlenül való, bár mondjuk az Elena Kotrubás, aki az egyik legnagyobb Traviata volt valaha, az nem volt egy nagy hang, és mégis gyönyörűen elénekelte, és nekem volt alkalma a Juronics Tamás rendezésében elénekelni, és az is egy nagy szerepálmom volt.
Akkor mi az, amit szeretne énekesként?
az az igazság, hogy miután tényleg szinte mindent elénekeltem, egy-két Mozart szerepet tudnék mondani. A Mozart Così fan tuttéjében van a Despina, aki egy kicsit ilyen Susanna féle szerep. Az mondjuk nem volt meg, és akkor az azért lenne jó, mert akkor tényleg szinte az összes Mozart operában a nekem való szerepeket elénekeltem. Ez visszatérve egy kicsit a Popeára, ez a találkozás Monteverdivel és a barokk zenével, ez annyira jól sikerült a torkom számára, hogy ez most egy kicsit kinyitott bennem új utakat a barokk zene felé, hogy talán ebbe még van. De miután szinte mindent végig énekeltem, és 26 éve vagyok pályán, engem most már egyre inkább az a fajta operajátszás érdekel, ahol összművészet van, és játszani lehet. Ez érdekel. Úgyhogy nem tudnék most már szerepálmot mondani.
De hát most már egyre több olyan operát láthatunk, ahol színészi feladatokat kell ellátni, illetve a mozgást, mert azért az egy más dolog, ami korábban nem az, hogy nem volt követemény, hanem egyszerűen nem voltak olyan rendezők, akik így láttak.
Nem, mert nem volt elvárás. Így van, és akkor hadd is említsem meg, hogy Lázár Eszter kortárstáncos koreográfus volt, aki segítségünkre volt, és jó is volt vele a munka. Én egyébként Szegeden kezdtem Debrecenben, és Szegeden kezdtem a pályámat, és nagyon-nagyon jó volt akkor még egy utolsó generációt elcsípni, akik még úgy tudták megtanulni a pályát, hogy lementek néhány évre vidékre, annak a veszélye nélkül, hogy azt ellen is ragadnak. Én nagyon sokat köszönhetek annak, hogy én Szegeden el tudtam tölteni 4 évet, mert akkor ott egy 3-tagozatú színház volt, talán most is az van még, az opera, ahova én szerződést kaptam, a próza és a kortárs balett. A Juronicsék, igen, ő akkor fiatalon, talán az volt az első olyan évad, amikor ő lett a főnök, mert előtte ő maga is táncos volt. És akkor a Székesoron mindenki ott lakott egymás hegyén hátán, mindenki 20 éves volt, senkitnek egyrészt nem volt mondjuk családja, semmi más nem érdekelt minket, csak a színház. Az rendkívül felszabadító és fejlesztő dolog volt, hogy én nem operai klisékben tanultam meg a színpadot, hanem én a kortárs táncostól tanultam meg, hogy hogy essek el, hogy ne törjem be a térdemet, hogy álljuljak el. A prózista segített nekem abba, hogy mozogjak, hogy gondolkozom szituációba, darabba. Tehát én azt gondolom, hogy az opera énekes színának iszonyatosan jót tesz, hogyha másik művészeti ággal kontaktusba kerül és tanulhat tőle. Én innen datálom azt, hogy engem ez érdekel, vagy hogyha egy kicsit természetesebben mozgok, vagyok jelen a színpadon, ez talán innen jön, hogy nekem az első éveim nagyon felszabadítóak voltak Szegeden, és volt alkalmam megtanulni a színpadot, mint olyat.
A helyszínek közül említettük Szegedet, tehát említettük volna Bécset is.
Hát így van, Debrecen és Szeged után felkerültem Pestre, a Győri Ványi Rád Györgynek jöttem egy meghallgatására, és akkor rögtön szerződtetett, tényleg kis üdvöskeként ott nagyon kiemelt helyzetben voltam, de hát rövid ideig volt, de rövid develős, hogy így fejezzem ki magam. Viszont ugye hát az opera élet és az opera énekesek élete az határonkon túlmutató, tehát minden fiatal énekesnek van időszak, amikor meghallgatásokra jár, és én is jártam meghallgatásokra, és az egyik ilyen meghallgatáson fölvettek engem a bécsi Staatsoperbe, ahol eltöltöttem 5 évet.
Milyen szerepeket énekelt?
Ott középszerepeket, főleg tehát Czerlina voltam, Adél voltam, ami mondjuk egy nagyobb szerep. Susannát sajnos nem tudtam elénekelni, Barbarina sokszor voltam, és ugye azért ott nagyon sok olyan, például a francia repertoárjuk nagyon erős, sok olyan darabban játszottam, Tell Vilmos, ugye ott a kis Jenny-t, akinek az almát lelövik a fejéről, vagy a La Juive, ott a Sikoffal énekeltem, sok Szekondadonnát énekeltem, Bellinit, Rossinit, tehát olyan darabokat, amivel itthon addig nem találkoztam. Rengeteget tanultam kint Mozartról, Richard Straussról rengeteget tanultam, Wagnerről is, na Wagner hang pláne nem vagyok, de azért mondjuk bebe tudnak rakni engem egy kisebb szerepbe. Ott stílus tanultam, és hát belekocsostoltam a nemzetközi opera életbe, láttam, hogy azért ott is vízzel főznek, de láttam az egészen kimagasló pályákat is, és láttam, hogy milyen ára van egy kimagasló pályának, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes és tanulságos 5 éve volt az életemnek, és talán ezért sincs bennem a pályámmal kapcsolatban frusztráció vagy hiányérzet, mert eljutottam valaminek a kapujába, és megnéztem, és tudván tudom, hogy mi lett volna, vagy hogy lehetett volna, és boldog vagyok azzal, ami van. Úgyhogy semmilyen nem cserélném ezt az 5 évet Bécsben, de az is világossá vált az 5 év végére, hogy én nem akarom elveszíteni a magyar gyökereimet, én a gyerekeimet itthon akarom megszülni, és azt is tudatosítani kellett, hogy én ezzel a hangfajjal, ezzel a repertoárral a középszerepekből nem fogok tudni átnyergelni a nagy szerepek felé, és ez a szembenézés aztán a saját magam reális megítélésében is nagyon sokat számított.
Gyönyörű hang.
Nagyon összetett egy operai pálya, tehát egyszerűen van egy bizonyos hangerő, vagy egy hangmagasság, vagy egy bizonyos lobby, vagy egy bizonyos életstílus. Nagyon-nagyon a tehetség maga is összetett, egy pálya még összetettebb. Tényleg azt tudom mondani, hogy csodálatos volt, jó volt, és ennyi elég volt. És az, hogy én itthon élhetek a családommal, és gyönyörű nagy szerepeket énekelhetek, és nem kell egyfolytában bőröndből élnem, és nem kell bizonyos kompromisszumokat meghoznom, az nekem egy szerencsés választás volt az életemben.
Hát ugye Székely Mihály díjat kapott most, amit a emberi magatartásáért ítélnek oda. Művészi és emberi magatartásáért. Mit jelent ez a kitüntetés?
Én Szegeden kaptam utoljára díjat, amikor Szegeden voltam, amire szintén nagyon büszke vagyok, mert ez a Dömötör díj, ez egy civil kezdeményezés, ez született és szakmai és közönség díja is van, és én egy évben mind a kettőt elhoztam pont a Traviata miatt. Ezt most csak azért mondom, hogy ezen kívül ez az első, életem első díja, de a Szegedét is nagyon számon tartom. Nagyon-nagyon jól esik, mert tényleg semmi nulla lobby, tehát nem is egyáltalán nem is gondoltam, mert azért tudjuk, hogy a díjakat nem kapják, hanem adják, ugye ez az elhíresült mondás, és én erre tényleg őszintén mondom, hogy egyáltalán nem is számítottam. Én úgy gondolom, és abban reménykedem, hogy akkor ezek szerint szimpátiát vált ki az én jelenlétem a házban, vagy a szakmában. Való igaz, hogy nem arról vagyok híres, hogy bárkivel ne találnám meg a hangot, miközben szeretek viszonylag független is lenni, tehát én szeretem úgy a saját utamat járni, vagy egyéb projektekbe is belevágni, és lehet, hogy éppen ezt a fajta önállóságot, vagy függetlenséget is értékelték azzal, hogy tudjuk, észrevettük, szeretünk téged, és örülünk, hogy itt vagy. Mondjuk ezt, én ezt így fordítottam le.
Az egyéb projektekről is, tehát 3 gyermekkel, ami egy csodálatos ajándéka az életnek.
Az az igazság, hogy ez nem mindig, és az én életemben ez ugyanígy van, nem mindig egy tudatos döntés. Van, akinek így jön ki a lépés, van, akinek meg úgy. Ha valaki nekem ezt 20 évesen azt mondja, hogy nekem 3 gyerekem lesz, nézzél, azt nem biztos, hogy elhittem volna. Nem mindig annak lesz gyereke, aki mindenáron akar, és nem mindig annak nem lesz, aki ne akarta volna. Szóval az élet az egy nehéz műfaj, főleg egy nő számára, és főleg egy olyan nő számára, akinek mondjuk fontos a saját szakmája, vagy csúnya szóval értve karrierista. Én ezt mondjuk soha életemben nem bántam meg. Nyilván, hogyha az ember gyereket vállal, és nem egyet, és még csak nem is 2, hanem 3, akkor ott valamit veszít a révben, vagy a vámon. Tehát olyan nincs, hogy ugyanakkor a karriert csinálsz, meg ugyanúgy elmész. Tehát például visszatérve a bécsi éveimre, amikor teres lettem, akkor az ügynököm az azt mondta, hogy köszöni szépen, ő engem nagyon tehetségesnek tart, de nem tud mit kezdeni egy anyukával, nem fogja tudni elküldeni a világba a meghallgatásokra. Tehát ez is hozzátartott ott ahhoz, hogy az ember szembenéz vele, hogyha rálépsz egy útra.
Gondolom, hogy ez egy nehéz döntés.
Az az igazság, hogy ez bennem magamban is egy ellentétté vált. Tehát nekem nem volt kedvem többet bőröndből élni. Nekem ehhez nem volt kedvem, hanem ott akartam lenni a gyerekkel. Észrevettem, hogy elválik bennem az anya, és elválik a művész kvázi, és ezt tudomásul vettem. Nyilván eleve, amikor az ember megszül egy gyereket, vagy és aztán több is van neki, hát ott nincs kecmerc, ott egyrészt a hormonok is akkor úgy átváltoztatják az embert, másrészt pedig hát azt azért a gyerekkel az ember felelősséggel tartozik. Természetesen vannak olyan sztárok, vannak hatalmas sztárok, mondjuk egy Netrebko, vagy akár egy Rost Andrea, vagy a Komlós Ildik, hogy ő olyan szerepkörbe volt, és olyan sztár volt, és olyan vendégszereplő volt mindenütt, hogy ő oda meg tudta szülni ezt a gyereket, akit aztán vitt magával. Én ha szeretném hangsúlyozni, én sose voltam ezen a szinten. Én egy közalkalmazott voltam középszerepekkel, meg jó kis szerepekkel, de pont ahhoz, hogy onnan tovább tudjak lépni, ahhoz pont az életemnek abban a stádiumában nagyon-nagyon sokat kellett volna utaznom, és bedarálni magam, és beáldozni a gyerekkérdést. És én ezt nem akartam.
És nem bánta meg.
Persze, hogy nem bántam meg, mert az ember megköpi ezeket a gyerekeket, akik aztán az egész életét kitöltik, és elmondom, miért nem bántam meg, mert nem lett vége a pályámnak. Tehát nem az történt, hogy én akkor most otthon főzök, mosok, takarítok, hanem én nekem azóta is van egy csodálatosan gyönyörű pályám. Bécsben voltam, Olaszországban voltam, Japánban voltam, számtalan nagy szerepet azóta énekeltem el. Soha nem sodródtam le a pályáról, csak azért, mert szültem a gyerekeket. Természetesen nem futottam be akkora ívű pályát, mint hogyha ezek a gyerekek nem születtek volna meg. Másfelől viszont nem tudom mondani, hogy mennyivel stabilabb személyiségé váltam, mennyivel praktikusabb személyiségé váltam, mennyivel mélyebb emberré váltam. Tehát bizonyos értelemben, ha lehet ezt így mondani, jobb emberré váltam, egy gondolkodóbb emberré váltam, azáltal, hogy anya is lettem. És ezt a sok tapasztalatot, ezt a bölcsességet, azzal, hogy az egóm formálódott ezekben a gyerekekben, az a szakmai életemnek, az ének, akár az énektechnikámnak és a színpadi jelenlétemnek is jobbat tett.
milyen más projektek vannak? Mondta, hogy részt vett más projektekben.
Tehát az van, hogy ha az ember már ilyen régóta áll színpadon, akkor egy idő után óhatatlan, hogy valamelyik terület elkezd érdekelni ennek az egész csomagnak, amit úgy hívnak, hogy színház. Vagy elkezd tanítani, őszintén mondom, engem azt tanítja soha nem érdekelt igazán. Viszont mindig is nagyon érdekeltek a társművészetek, tehát elkezdtem. Először is lett egy kis társulatunk, egy saját társulata, ami a Hábetler Andrásnak a hívószavára jött létre, az a neve, hogy Fáremidó Operatársulat, ami egy ilyen stand-up opera, rendkívül humoros, vagy részleteket hozunk, vagy keresztmetszetet csinálunk egy operából, vagy csak gálaműsort csinálunk, de akár meg is szólítjuk a közönséget, interaktív, beengedjük egy operaénekes, hogy úgy mondjam, hétköznapjaiba a közönséget. Rendkívül szórakoztató, és úgy hozza közel az operát olyanok számára, teszi esetleg kívánatossá, akik maguktól mondjuk be nem ülnének egy hagyományos opera előadásra. Vagy az Érdi Márta és a Klasszaparton felkérésére most múlt nyáron csináltam egy nagyon érdekes estet, ahol, mert ahogy az ember lánya öregszik, úgy egyre fontos, vagy legalábbis nekem egyre fontosabb a nők érvényes. Nem tudom, hogy ezt feminizmusnak hívják-e, de azt látom, hogy még mindig elég sok hiátus vagy fehér folt van a nőkkel kapcsolatban, a női munka, a női megítélés. És akkor egy nagyon érdekes műsort állítottam össze arról, hogy hogyan változott az európai keresztény kultúrában a nők joga, a nők elismertsége, a nők helyzete a társadalomban, és ez hogy képződik le egy-egy opera kapcsán, vagy egy-egy operai személyiség kapcsán. És ez nagyon-nagyon jól sikerült, meg kell, hogy mondjam. Ez múlt nyáron Füreden játszottuk, és jövő nyáron már 4 estére sikerült szerződést kötnünk a Klasszaparton stábjával, úgyhogy bátran mondhatom, hogy nagyon jó, de én itt már mondjuk beszélek is. És hát nagyon érdekel ennek az egész pályának, miután azért tényleg úgy van, hogy egy idő után egy énekes, ki tovább, ki előbb, mint ahogy az előbb mondtam, hogy naivákat már nem. És akkor énekel még az ember, csinál még nagyon jó dolgokat, de előbb-utóbb azért elgondolkodik rajta, hogy hova lehet innen tovább lépni. Mi az, ami kilépek az egész művész világból, elmegyek kertésznek, de én az az igazság, hogy annyira szeretem mindezt, ami színházzal kapcsolatos, és elég speciális a tudásom, de azt gondolom, hogy elég mély a tudásom mindabban, ami az opera, vagy mondjuk az irodalom jelent, hogy azt gondolom, hogy abban is van ráció, hogy egyszer csak majd koncerteket szervezek, vagy produkciókat hozok létre. Nyilván ezek most még középtávoli tervek, de megfondolandó tervek, amin már mondjuk gondolkodom.
József Attila.
József Attila. Na most az van, hogy amikor én általános iskolás voltam, meg gimnazista, akkor 2 dologba voltam tehetséges, az egyik a zene, ami 2 éves koromtól egyfolytában vagy énekeltem, a fülemből is zene folyt, úgyhogy ezért zeneiskolába írtak a szüleim, de a másik pedig az íráskészségem volt. Én nagyon sokat írtam, grafomán voltam, és első gimnazista voltam, amikor egy ilyen országos drámaíró pályázatra gimnazisták 1-től 4-ig beadhatták, és én ott annak a 10-nek az egyike lettem, akit fölvettek. De ilyenekkel jártam együtt, hogy Per Krisztián. Szóval tényleg olyan kortársírók bontogattak akkor ott 10 évesen a szárnyukat, ami azt gondolom, a mai napig büszke vagyok rá, hogy engem oda akkor felvettek. Aztán a zene, meg a színpad, meg az extrovertált személyiségem az engem abszolút a színpad felé vitt, és akkor ezt az írást letettem, de mondjuk a mai napig nagyon szeretek olvasni, és a verseket is nagyon szeretem, jó lehet, én mondjuk verset pont sosem írtam, és József Attila az a költő, aki egyszerűen annyira mélyre megy nálam, és annyira azt érzem, hogy pont azt mondja, amit én nem tudnék megfogalmazni, de ő viszont teljesen pontosan, szívbe markolóan kimondja, hogy Mozarthoz hasonlatosan érzem magamat közel ezekhez a lelkekhez.
Köszönöm szépen.